Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, és most már ismerősként jöttem vissza. Ugye nyáron egyszer, egy csere folytán voltam köztetek. A mai igeszakasz, amit át fogunk nézni, szintén egy jól ismert történet. Kérlek is benneteket, hogy nyissátok ki Lukács evangéliuma 5. fejezeténél a Szentírást. Lukács evangéliuma 5. fejezetének az első történetét olvassuk fel együtt. Ugye, ahogy szokott lenni, és mindig el is szoktam mondani én magam is, hogy megértsük az Isten üzenetét, az ő dolgait, ezért nagyon kell figyelnünk. Figyelnünk kell, hogy kik vannak szereplők, figyelnünk kell, hogy mikor történik az esemény, mert így lesz bennünk teljes a kép. És így kérlek benneteket, hogy így figyeljetek most ti is velem együtt. És lőn, mikor a sokasság hozzá tódult, hogy hallgassa az Isten beszédét, ő a Genezáret tavánál állt. És látott két hajót állni a vizen, a halászok pedig miután azokból kiszálltak, mosták az ő hálóikat. És ő bemenvén az egyik hajóba, amely Simoné volt, kérte őt, hogy vigye egy kissé beljebb a földtől, és mikor leült, a hajóból tanította a sokasságot. Mikor pedig megszűnt beszélni, mondta Simonnak, evezz a mélyre, és vessétek ki hálóitokat fogásra. És felelvén Simon mondta neki, Mester, jó lehet, az egész éjszaka fáradtunk, mégsem fogtunk semmit. Mindazáltal a te parancsolatodra levetem a hálót. És ezt megtévén halaknak nagy sokaságát kerítették be, szakadozott pedig az ő hálójuk. Intettek azért társaiknak, akik a másik hajóban voltak, hogy jöjjenek és segítsenek nekik. És eljövvén megtöltötték mind a két hajót, annyira, hogy csak nem elsüllyedtek. Látva pedig ezt Simon Péter Jézusnak lábai elé esett, mondván, eredj el én tőlem, mert én bűnös ember vagyok, Uram. Mert félelem fogta körül őt és mindazokat, akik ővele voltak, a halfogás miatt, amelyet fogtak. Hasonlóképpen Jakabot és Jánost is, a Zebedeus fiait, akik Simonnak társai voltak. És mondta Simonnak Jézus, ne félj, mostantól fogva embereket fogsz. És a hajókat a szárazra vonván elhagyták mindenüket, és követték őt. Tehát ahogy az előbb is említettem, hogy megértsük ezt az egész helyzetet, tudnunk kell, hogy melyik időszakban vagyunk, hol járunk. Ugye Galilea helyszín, ahol alapvetően éltek ezek a halászemberek, akik eddig nagy örömmel követték Jézust, de még nem hivatalosan, hanem alkalomszerűen. De visszatértek kenyérkeresetükhöz, mert családjuk is volt, el is kellett tartani őket. És az egész történetünk a nagy galileai szolgálatnak az elején történik. Júdeából már el kellett jönnie Jézusnak, mert nyílt támadás lett vele szemben, és ebben az időszakban Keresztelő János is börtönbe került. Így fogjuk majd megérteni a tanítványok lelki állapotát, akik itt vannak a halászhajóban, és így értjük meg az Istennek egy-egy mozzanatban minden szereplőre jótékony, kiható munkáját. A történetben, ahogy látjuk, Jézus figyelt a galileai tengernél, figyelte az övéit, figyelte őket, hogy sikertelen és nagyon-nagyon kudarcos éjszakai, kemény munka után is üres hálókkal jönnek ki, figyelte az arcukat, tudta a gondolatukat, és közben pedig nem tudott teljes mértékben sokáig figyelni, mert jött a tömeg. Mikor a gyerekekkel vettem át ezt a történetet, akkor körbejártuk, hogy hányféle módon fejezi ki a magyar nyelvünk gyönyörűen azt, hogy megy az ember. Jár, megy, sétál, fut, siet. Itt pedig azt olvassuk, hogy tódult Jézus felé a tömeg. Ugye ez is milyen kifejező a magyarban, hogy milyen az, amikor tódul a tömeg. Nem óvatosan közelít, hanem tudja, mit akar, és tudja, hogy kapni fog valamit. És hát ilyen tülekedésszerűt láthatunk be vásárlóközpontokba, vagy bármilyen más helytelen megnyilvánulásba, de itt a tömeg tódult. Mert annyit már ismertek Jézusról, hogy ha oda mennek hozzá, akkor ő gyógyítani fog, és azt a mindennapi zaklatott küzdelmüket, amivel élték az életüket, és a gondolatvilágukat olyan mértékben fogja megnyugtatni, tisztába tenni, reményt adni, amit sehol máshol nem kapnak meg. A tömeg tódul, mert várja az Isten beszédét. Mert tudja, hogy Jézus hatalommal szól, nem úgy, mint akik szárazon beszélik az igét, hanem úgy, mint akinek hatalma van, élettel tölti meg. Tódul a tömeg. Ki kell szolgálni a tömeget. Örömmel teszi Jézus. Örömmel beszél. Örül, hogyha elfogadják. Júdeában már nem fogadják el így. Galileában, ahol sokféle nemzetiségű ember ér, szírek, görögök, zsidóságból is, ott befogadói, egyszerűbbek az emberek. Nem szintiszta zsidók vallásilag sem, nemzetileg sem, de befogadóbbak, mert egyszerűen élnek. A tömeg tódul, de Jézus nem csak a tömeget szeretné kiszolgálni, úgymond, hanem figyel a tanítványaira. És olyan helyzetet teremt, és olyan csodálatra méltó az Istennek a gondviselése és a mindenre kiterjedő figyelme, az egyéni szeretete is, hogy mindig úgy teszi, hogy ott mindenki kapjon. Ezért van az, hogy megkéri Pétert, hogy hadd az ő hajójából hirdesse a tömegnek a beszédet. És így is történik, beljebb beveznek, de egy nagyon különleges eset van előttünk, hogy a népnek tud Jézus nyújtani valamit a beszédével, de úgy tűnik, hogy a hozzá legközelebb álló, őt lelkesen követő, addig lelkesen követő tanítványoknak kevés most az ige, kevés az élet beszéde. Amíg a tömeg úgy oszlik, és úgy megy haza, hogy kapott, mint ahogy az előbb mondtam is, mert nyitott szívvel várják és isszák az Isten beszédét, addig valami miatt a tanítványoknak ez most kevés. A lelki állapotuk ugyanolyan, mint amikor Jézus figyelte őket a partról. Hogy miért is? Ezért jó, ha mindig megnézzük az előzményeket, amit az elején mondtam is, mert a tanítványok borzasztóan el vannak csüggedve. Nem tudják összerakni, hogy van az, hogy Jézus személye, aki nekik is nagyon sokat ad, nem mindenki számára elfogadható. Hihetetlen nehéz küzdelmeik vannak azért, hogy pont a vallási réteg nem osztja, sőt, ellene megy. Ugye előtte történt a júdeai szolgálat végén a betesdai beteg szombatnapi meggyógyítása, és akkor oda citálják Jézust a Sanhedrin elé, és hát nyíltan vitáznak vele a szombatnap dolga miatt, és Jézus érzi, hogy ez az a pont, ahol neki váltania kell, mert előrehozott események lennének, és nem teheti meg. Neki máshol is van még dolga, és nem teheti ki magát még annak, hogy idő előtt megöljék. És a tanítványok gyötrődnek ezen. De nem tudják feldolgozni az ő szeretett régi tanítójuk keresztelő János börtönbe kerülését sem. Biztos, hogy nektek is ismerős az, amikor van valami gond, de nem egyedül van a gond, hanem gondok sokasága jön, és még az egyiken se vagyunk túl, és halmozódik és tornyosul a következő, ami ott zakatol az emberbe, és leköti az egész gondolatvilágát, és szinte nincs belőle kiút. És hogy még tetőzzük a gondokat, ráadásul abszolút nullán van a kereseti lehetőségük, mert teljes kudarc volt az éjszakai munkájuk, semmit nem fogtak. Nekik a jövedelmük abból volt, amit ott fogtak, és el tudtak adni. Abból tudtak az asztalra letenni, a családjaiknak is. És nulla, a semmi. Most akkor így már el tudjuk képzelni, hogy mennyi halmozott akadály volt a fejükben, de Jézus figyelt, és tudott róla. És azért emelem ki olyan sokszor, mert a mi gondjainkról is tud Jézus, és a mi belső világunkra is, az őrlődéseinkre is van megoldása. Arra is készíti a mindennapi megoldást, vagy a beszéde által, de ha a beszéd nem elég, akkor más úton. Jézus mélységesen átérezte a tanítványok belső gyötrődését. Ő tudta, mit jelent Sátán közelítése, csak nem adott neki helyt. De látta az embereken, hogy hova tudnak pillanatokon belül jutni, ha nem ismerik fel, hogy a realitások felnagyítása Sátán részéről az kísértés. Tudja az Isten, hogy Sátán olyan mértékben tud ilyenkor ott lenni az ember gondolatvilágában, ami gyötri, ott tartja huzamosan a látott valósággal megfogható dolgokat az ember elméjében. Próbálja elhomályosítani, minél inkább felnagyítani, minél drasztikusabbá tenni, minél kilátástalanabbá. Elvágni a jövőtől az utat, vagy pedig a jövőtől való félelemmel telíti meg, mint most itt őket. Ha Keresztelő Jánossal ez esett, mire számíthatnak? Ha Jézust így nem fogadják el Júdeában, akkor velük mi lesz? Ha ennyire labilis az, hogy hogyan élnek meg abból, amit egyébként jól szoktak csinálni, és amihez értenek, mi lesz velük? És ilyenkor Sátánnak az a törekvése, hogy egy valamire ne figyeljen csak az ember. Az Isten gondviselésére, és az Isten megváltási tervére. És szeretném, hogyha ma legalább ezt az egyet hazavinnétek, hogy bár ezen a földön nagyon sok a gond és a probléma, a megoldandó, de a megoldhatatlan is, és nagyon-nagyon sok rossz döntést is tudunk hozni, és nagyon sok kudarc van az életünkben, és nagyon sok elrontott dolog, és nagyon sok bűnünk, ami terhel, és sorolhatnám, fokozhatnám, de az Isten megváltási terve olyan, hogy akár melyik ponton vagyunk, akárhol vagy. Én úgy szoktam mutatni gyerekeknek is, hogy képzeljünk magunk elé egy pókhálót. Akár melyik ponton vagyunk, onnan akkor is van sok-sok elágazás. Sok. Isten részéről van, ha mi nem látjuk, akkor is. Mert az ő megváltási terve, az mindenre kihat, és minden mozzanatra. Istennél nincs blokk. Istennél nincs olyan, mint a mi fejünkbe, hogy nincs tovább. Meg nem látom a jövőt, mert ő gondviselő Isten. És megváltási terve van. Ez az, amit mindig szeretne az ember elől, főleg a hívő ember elől is elbújtatni, hogy ne jusson eszébe, hogy Istennek van megváltási terve. És a megváltási tervnek része, hogy akármelyik ponton vagyunk, békességet hozzon, hitet és reményt a nem látott dolgoknál is. Ezért történik az, itt most ennél a megváltási pontnál, hogy amikor Jézus megszűnt beszélni, és látta, hogy noha a nép telítődött, de a tanítványok gondolatmenete ugyanott tart, hatástalan az Isten beszéde, akkor ő megkéri Simont, és azt mondja neki, hogy evezz a mélyre, vessétek ki hálóitokat fogásra. Amit most mondok, azt ti is tudjátok. Nappal reménytelen ott, akkor a mennyiséget fogni. Azért mentek éjjel, tudták a mesterségüket. Ezért mondja Simon azt, hogy Mester, jó lehet, az egész éjszaka fáradtunk, mégsem fogtunk semmit. De azért az a tisztelet és megbecsülés benne volt, hogy azt mondta, hogy mindazáltal a te parancsolatodra kivetjük a hálónkat. És megtörténik az, ami a hatástalan beszéd után az Isten megváltási tervében előkészítve van, hogyha nem tudja úgy kizökkenteni őket a gondolatvilágukból, akkor csodát mutat be nekik. És ennek a csodának a hatására történik meg az a gondolatbeli változás, az a fordulat, amire Isten nagyon nagy hangsúlyt tesz minden ember életében. És higgyétek el, hogy a gondolkodás módbeli változás nem csupán akkor szükségeltetik, amikor éli az ember az életét hitetlenül, Istent nem ismerve, aztán végre elérkezik az életébe az a pont, amiért olyan sokat dolgozik a menny, hogy bemutatkozhasson az Isten. És vált az ember, rá tud hangolódni, és úgy dönt, hogy őt követi. A gondolkodás módbeli változás minden ilyen alkalommal szükségeltetik. Minden nehézségnél szükségeltetik, mert az Isten arra irányít, arra dolgozik, abból áll az egész angyali karnak és az összes segítségnek a felsorakoztatása, hogy a belsőnkben az egyébként oly egyszerűen és gyorsan adódó elkeseredés, csüggedés és kilátástalanság át tudjon állni arra, amire tulajdonképpen mi az életünket tettük. Hát a Krisztus követés az legfőképpen és elsősorban innen indul ki. Ebből adódik minden. Tudsz-e bízni akkor, amikor semmi nem szól arról, hogy bízhatnál? Tudsz-e Istenre támaszkodni akkor, amikor semmi jele nincs, sőt halmozott a probléma? És ezzel együtt még nagyon sok minden jár, meg is nézzük, hogy mi. Ehhez a gondolkodásmódbeli változáshoz. Amikor halak nagy sokaságát kerítették be, és szakadozott az ő hálójuk, kedves gyülekezet, nem elégséges mennyiségű haluk lett, meg nem sok halat fogtak, hanem olyan mennyiségű halat, hogy még a hajó süllyedése is ott lebegett. Gyorsan kellett tenniük, és hát szóval egy elképzelhetetlen csoda volt, de ennek kapcsán tudta Jézus előidézni azt, amit egyébként már nem az ő szava indít el. És ez olyan csodálatos, mindjárt kifejtem, hogy értsétek, ez olyan csodálatos ez az isteni hármas munkálkodás. És Isten olyan bölcs, és a köztük lévő összhang olyan kimeríthetetlenül fenséges és csodálnivaló, hogy Jézus innentől fogva megvárja azt, amit a Szentlélek tud csak elvégezni egy emberben. Nem a győzködés, nem a szavak, hanem a lélek. És hogy mit ért el a lélek Péterben, ezt szeretném nektek felolvasni a Jézus Élete című könyv ide vonatkozó szakaszából. Mikor megtörténik ez a csoda, és cselekedniük kell gyorsan, hogy kivonják a hajókat a partra, és a hálókat még mielőtt egyéb katasztrófa történik és süllyednek, akkor innentől fogva megszűnik az a gondolatvilág Péter fejében, amiben eddig gyötrődött. Innentől fogva Péter nem a múlton gondolkodik, nem Keresztelő Jánoson, nem Jézus megosztó dolgában, és hogy mi lesz azokkal, akik őt követik, de Péter már nem is gondol a jövővel sem. Mert a lélek segít neki, és nem gondol már sem a hajóra, sem a rakományra, hanem ez a csoda számára minden eddiginél jobban kinyilatkoztatja az isteni hatalmat. És Jézusban az egész természet irányítóját látja. Jézusban az egész természet irányítóját látja. Kezdi azt a gondviselést, azt a megváltási tervet felfogni, hogy miért is esik kétségbe? Miért is esünk mi kétségbe? Azért, mert hagyjuk a szemünk elől elveszni azt, hogy az egész mennyi és a föld irányítója, ami szövetséges társunk. Szeretném felerősíteni bennetek. Az egész menny irányítója és az egész föld gondviselője, ami szövetséges társunk. Így mondja a Zsoltár, hogy ez az Isten önmagát megalázva néz szét, menjen és földön, hogy a sárból kihozza a sárban lévőket, hogy mindenkihez közelíteni tudjon, hogy mindenkinek egyéni szeretetet tudjon biztosítani. Péter Jézusban az egész természet irányítóját látja már. És amiért kinyitottam ezt a könyvet, ez a következő gondolatsor. Az Istenség jelenléte feltárta saját szentségtelenségét. Értitek ezt? Már nem a történtek, már nem a mi lesz velünk, hanem az a kontraszt, hogy jelen van az Isten. De ha jelen van az Isten, akkor meglátom a saját szentségtelenségemet. És ha meglátom a saját szentségtelenségemet, akkor megint jönnek gondolatok sokasága, de már nem a csüggedés, illetve vegyülékes, nézzük csak meg. A Mester iránti szeretet, hitetlensége miatti szégyen, a Krisztus leereszkedésért érzett hála, és mindenek felett saját tisztátalanságának átérzése a végtelen tisztaság színe előtt lesújtotta őt. Testvérek, meg ne ijedjetek, ha ilyen érzésvilág kavarog bennetek, amikor átélitek és megérzitek a Teremtő Isten jelenlétét. Ez egy teljesen természetes érzésvilág, ami hullámzik és kavarog, a hála az Isten iránt, megértése a leereszkedéséért, átérzése a saját szentségtelenségemnek és semmiségemnek és bűnösségemnek, ez lesújthat bennünket. De Isten nem hagy a lesújtottság állapotában. Azért mutatom, mindig próbálom a pókhálót, mert Isten minden ponton ott van. Aki ott szeretne bennünket hagyni, és aki gyötörni akar ezután minket, hogy akkor most figyeljünk a magunk lesújtott állapotára, és gyötrődjünk abba, hogy mi milyen kicsik és kevesek vagyunk, a sátán. Isten megmutatja, és azonnal segítséget ad. Sátán itt is lesben áll, és azt akarja, hogy jó, ha már nem tudtam megmutatni neked azt, hogy maradj, vagy nem tudtalak benne hagyni abból, hogy gyötrődj a régi dolgok miatt, meg kétségeskedj a jövő miatt, meg más körülmények között, meg ki mit csinál, és miért tesz, és velem tette, és jaj nekem. Ha már el tud az Isten odáig juttatni, hogy másra fókuszálj, gondolkodásmódbeli változás legyen, és felmérhesd az Isten jelenlétét, és akkor jönnek ezek a kavargó gondolatok, a szentségtelenség, a kontraszt, a hála, de a lesújtottság is, akkor ott toporog. Akkor meg fel akarja nagyítani, hogy érzed, hogy te milyen bűnös vagy. Nagyon érezd, de még jobban érezd. És testvérek, elmondom nektek, hogy az emberi természet szeret ebbe az önostorzó állapotba lenni, mert ez könnyebb. Higgyétek el, az emberi természetnek még mindig könnyebb killódni magától, mint újból gondolkodásmódbeli változással váltani arra, hogy de Isten, megbocsát nekem. És ebben megnyugodni. Jézus ott van és figyel, és várja azt, amit a lélek el tud és el is akar érni Péter gondolatvilágában, és megsegíti, azonnal megsegíti. De még egy gondolatot szeretnék nektek innen felolvasni, hogy ez nem történhetett volna másképpen, mert Jézus készült erre a találkozóra, tudatosan, jó előre. Az ő megváltási tervében benn volt az, hogy ő most találkozni fog a tanítványaival, és nem kell sokat mondanom erről, hogy mire készült. Hivatalosan szerette volna őket elhívni maga mellé. Hivatalosan, hogy képviseljék őt, és hagyják ott az egész munkájukat. Tehát Jézus készült, de tudta, hogy csak akkor tudja megbízni a tanítványokat, hogyha átesnek ezen a másik nehézségen, hogy meglátják az Istent, és összetöretnek. Péter is csak azután kapta meg az elhívást, hogy Krisztusért munkálkodjék, miután eljutott az önmegtagadásig és az isteni hatalomtól való függésig. Elkerülhetetlen mozzanat. Meg ne ijedjetek, el ne fussatok. Ha ezt érzitek, ha ebben gyötrődtök, a legjobb úton vagytok az isteni elhívásra. A hivatalos elhívásra. az újbóli elhívásra, a megerősítésre. És ezért volt az, hogy amikor ezt átérzi Péter, akkor, mint mindig a tanítványok közül elsőként, nem tud más csinálni, csak azt, amit Ézsaiás tett, Dániel tett, összetöretettségében, felismerve, hogy ki is áll vele szembe, átérezve a szégyent, hogy nem tudott benne bízni, de odaroskadva az ő lábai elé, és szinte kapaszkodva belé, mint Jákob, amikor küzdött. És azt mondja, hogy abszolút nem érdemlek meg semmit, Istenem. Eredj el én tőlem, mert én bűnös ember vagyok. De Jézus marad. Megkérdezem tőletek, kinek volt meglepetés, hogy ő bűnös ember? Neki. Az Isten tud róla, hogy mi bűnösök vagyunk? Hát neki nem meglepetés. Jézusnak se volt meglepetés. Ezért Jézus marad, mert ő azért jött, hogy a bűnösöket megkeresse és megtartsa. Nekünk meglepetés, testvérek, hogy mi bűnösök vagyunk. Mert amikor máson gyötrődünk, akkor úgy elfelejtjük. És azt hiszük, hogy az a legnagyobb gond, hogy nem fogadnak el bennünket, hogy nem becsülnek meg bennünket, meg hogy majd nem fogunk eleget keresni, vagy nem lesz munkahelyünk. Mi azt hiszük, hogy ez a legnagyobb gond. Isten meg tudja, hogy az a legnagyobb gond, amit ő egyébként tud rólunk. Csak a mi elménkbe siklik ki mindig ez a gondolatvilág, hogy amire inkább fókuszálj ember, az az, hogy van honnan feljönnöd, és muszáj kijönnöd. És én azért dolgozok, és azért teszek, hogy ebből az állapotból tudjalak felemelni oda, amire rendeltettél, amiről szombatiskolán is beszéltünk. És itt jegyezném meg, hogy olyan gazdag a szombatiskolánk, hogy olyan jó lenne, ha ott is ilyen sokan lennétek, mert egymás hite által épülhetünk. Jézus biztosítja az embernek, hogy erre fókuszáljon. No, nem azért, hogy ostorozza magát, hanem azért, mert ennek a tudata nélkül másfelé siklik ki a gondolatmenetünk, és máson gyötrődünk, és másra fókuszál az erőnk, meg az időnk is. Mert ahogy látjátok, a valós, reális bajok, azok léteznek. Tehát abban ne gondolkodjunk, hogy majd eljön itt ezen a földön, ebben a formában egy olyan lét, amikor mi gondtalanok leszünk, vagy bennünket nem fognak bántani, vagy minket majd meg fognak érteni, vagy olyan jó lesz az életkörülményünk, hogy nem kell annyit dolgozni, vagy sorolhatnám, tudjátok, hogy milyen képzeletvilága van az embernek. Az Isten azt mondja, hogy ezt tedd félre, én nem hazudok neked, én nem ígértem neked ilyet. Ne erre fókuszálj, a problémák, a gondok, a bajok jönni fognak. A kérdés az, hogy mennyi gyűjtesz be magadnak, mert jöhetnek gondok úgy, hogy pluszba hatványozod magadnak, ha nem figyelsz rám, és belesétálsz, és szerzel magadnak. De mindenképpen vannak olyan gondok, amiket nem tudsz kikerülni. Ezért mondja a mi atyánkba, és tanítja a tanítványainak az imádságba, hogy ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Segíts meg, hogy kikerüljem azokat az utakat, amik plusz problémát hoznak, és arra az Ószövetség és az Új Szövetség számtalan ígérete és tanácsa megfelelően utasít. De jönnek problémák, és aközben pedig akkor szabadíts meg a gonosztól. Azt használd fel arra, hogy feljebb tudjak lépni, és meg tudjuk együtt küzdeni. Tehát Isten azt mondja, hogy az erődet és az idődet ne arra pazarold, hogy a gondok fölött őrködsz és gyötrődsz. Hanem ha már mindenképpen őrködni akarsz, akkor együtt őrködjünk az erős szövetsége, hiszen már szövetséges társad vagyok. Hiszen már elkötelezted magadat mellettem, akkor nem ez a szövetségünknek a legnagyobb kiváltsága, hogy én segítelek tégedet a bűnöktől szabadulni? Hát miért követték keresztelő Jánost is, kedves testvérek? Azért követték, mert a bűnök útjáról léptette át az üdvösség útjára az embereket. Olyan mértékben tudott hozzájuk szólni, hogy megértették, hogy a bűn útjáról, az üdvösség útjára mi az út, és mi az Isten terve. És ezért Jézus megtanította a tanítványainak, mert hogy megtanulták, az biztos, ezért írnak a leveleikbe olyan gazdagon és bátorítóan és buzdítóan és figyelmeztetően, hogy mire fordítsuk az erőnket, az időnket, és mire nem. Pál apostol ezért írja le, ja, igen, beszámolok akkor, hányszor köveztek meg, hajótörést szenvedtem, hány településen keresztül üldöztek, de nem ez a lényeg, hanem amit elnyerhetsz az Istentől, hogy lehajol érted, kivonsz a sárból, a porból, és odaültet maga mellé, ezt szeretném képviselni. Ezért érdemes élni. Ha van valami, ezért. És a tanítványok megértették. Még itt nem egészen, de ezt a mozzanatot itt, ami kellett, megértették. És Jézus, amikor odaborul elé Péter, és azt mondja, hogy eredj el én tőlem, mert én bűnös ember vagyok, akkor az első gondolat, amit Jézus kifejez, az az, hogy ne félj. Az Isten tudja, hogy milyen mértékben töretik össze az ember, amikor szembe kerül vele, mikor felfogja, mikor átéli. És akkor azt mondja az embernek, hogy ne félj. Tőlem nem kell félni. Nem az a szándékom, hogy félj tőlem, hanem hogy bízz bennem. És én nem korhollak téged, hogy te nem rám figyeltél. Nem korhollak téged azért, hogy bűnös vagy. Nem korhollak téged azért, hogy vigasztalhatatlanul nem figyeltél a szavamra, így gyötrődtél, hanem egy dolgot szeretnék most is, mint mindig, hogy legyünk egymással békességben, és higgyél nekem. És tudjátok, számomra a történet nagyon-nagyon tanulságos, erről még nagyon sokat lehetne beszélni, de talán a csúcsok csúcsa ebben, és az isteni tulajdonság, és mérhetetlen szeretet kifejeződése, hogy azt mondja, hogy ne félj, és munkát kínál neki, és elhívja maga mellé. Ezt az embert, aki összetöretetten ott áll előtte. De Istennek mindannyiunkkal ez a célja. Hogyha te átéled, hogy milyen ő, és hogy szeret téged, és hogy szabadít a bűnökből, akkor azt mondja, hogy most már ismersz engem, lényegi oldalamról. Ez a lényeg. Most már tudod a szövetségnek a lényegét. A bűnökből szabadító, megváltó, szerető, gondviselő Isten hív téged. Mondd el a világnak. Mondd el a világnak, hogy ne féljenek tőlem. Hirdesd a világnak, hogy milyen Isten vagyok én. Fordulj úgy az emberekhez, akikkel találkozol, mindegy, hogy kik. Mindegy, hogy hogyan bántanak, mindegy, hogy nem értenek meg, hiszen most már tudod, hogy nem egyszerre van mindenki ugyanazon a szinten. Hogy lehetne? Várd be őket, tűrjél értem, szeresd őket, tarts ki mellettük. Fizikailag is tégy meg értük mindent, segíteni fogok, de mondd el a világnak, hogy ki vagyok én, hogy lehessen reménye másnak is, hogy amikor én elhozom az örök életet, minél többen legyünk együtt, mert élni jó, élni érdemes, ezért teremtettem az emberiséget, és ezért teszek meg mindent. Mondd el a világnak, legyél szövetséges társam, és mondd el a világnak, hogy mit tapasztaltál tőlem. Hadd legyen másoknak is öröme és segítsége. És a halászok ott hagyják az egész rakományt. Mert az a Teremtő Isten, aki itt a menny és a föld uraként megjelenik előttük, az mindennél fontosabb, és fog róluk gondoskodni, és másokról is. Testvérek, rólatok is fog gondoskodni. Nincs mitől félnünk. Mi nekünk a királyok királya, az uraknak ura, a szövetséges társunk. Megbékített magával, elhívott magához, és azt kéri, hogy így tudjatok benne bízni, és így tudjatok ti is bizonyságot tenni róla. Amen. Jóságos Istenünk, Teremtő égi Atyánk, hálásan köszönjük meg neked, hogy megmutatod magadat az igéből, a te végére mehetetlen bölcsességedet, gondviselésedet, figyelmedet és mindenek felett való szeretetedet. Urunk Istenünk, nem csak szokványos módon elénekeltük azt, amit elénekeltünk, hanem szívünk mélyéből rezdülünk arra a hívásra, amivel be akarsz bennünket vonni a mennyei munkába, a megváltási tervbe. És tudjuk, hogy sok tanulnivalónk van, mert a szeretet az tanulnivaló. És érezzük a te késztetéseidet. Segíts meg, hogy jó tanulóid legyünk, és be tudjuk tölteni azt, amire szánsz bennünket, úgy, hogy közben a mi sebeinket is gyógyítod. És a mi bűneinkre is van gondod és megváltásod. Drága jó Istenünk, kérünk, áld meg ezt a gyülekezetet. Te ismered minden tagját. Te tudod mindenkinek a pontjait, ahol szeretnél beljebb lépni. Te tudod, hogy ki mivel küzd. Te ismersz mindannyiunkat. Te segítsd meg, hogy ez a testvéri közösség itt Budapest egyik pontján be tudja tölteni azt, amire elhívod, amire olyan nagy gondod van, ami a szíved közepén van, és féltő, óvó gonddal lépkedsz a gyertyatartóid között. Áld meg ezt a gyülekezetet, jó Istenünk, és segíts, hogy mindinkább veled békességet lelve, benned bízva és megnyugodva forjunk egyé. Köszönjük szépen, Istenünk, a te jóságodat, szeretetedet, Jézus mostani munkáját értünk. Amen.